Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Jó napot kívánok! Vajon mennyire hitelesek a történelmi témájú játékfilmek és akár az ismeretterjesztő alkotások, illetve a valósághű ábrázolás egyáltalán számunk érhető-e? Filmre vitt történelem címmel rendeztek konferenciát a Magyarság Kutató Intézetben. Erről beszélgetünk a műsor első perceiben.
Csak a filmkészítőkön múlik, hogy ez hogy fog sikerülni. Nem akarok az aktualitásokba belemenni, ugye éppen most az új Napóleon film kapcsán folyik erről egy élénk diskurzus a sajtóban, ahol nyilvánvaló, hogy a filmkészítőit nem érdekli az a fajta történeti hitelesség, amit próbálnak a filmen számon kérni. És mivel az egy üzleti vállalkozás, ezért azt gondolom, hogy nincs is kinek mit számon kérni, hiszen ha az emberek megveszik a jegyet, és megérkezik a kasszába a bevétel, és a bevétel elég nagy, akkor a film jó sikerült abból a szempontból, függetlenül attól, hogy hiteles vagy sem. Most ezzel ellentétben én azt gondolom, hogy mondjuk Magyarországon, ahol az állami támogatás egy nagyon jelentős részét képviseli a filmes költségvetéseknek, az állam támaszthatna olyan elvárásokat, hogy ezek az alkotások ismeretterjesztő funkcióval is bírjanak, hogy a nemzeti közösségnek a hiteles történetét lehessen belőlük megismerni.
Ezután az ország egyik legészakibb településére, szinte a szlovák határon álló Tornanádaskára indulunk. A falu katolikus templomáról már korábban is feltételezték, hogy középkori eredetű, ám most a falkutatásnak hála, megvan rá a bizonyíték is.
Abból a kevés dologból, amit a templom déli falának roncsolásos falkutatásával elő lehetett szedni, abból az derülhetett ki, hogy legalább két középkori periódusa van az épületnek. Ezt onnan lehet kideríteni, hogy nyugati irányban egy alkalommal néhány méterre megtoldották a templom hajóját, ami úgy tűnik, hogy teljes egészében középkori, és ez a toldás maga gótikus. Nincsen érdektelen műemlék, nincsen olyan helyszín, olyan régi épület, aminek a kutatásában nem érdemes belefogni, még hogyha elsőre nem is könnyen olvasható a múltja egy épületnek, ha az ember kellő gondossággal hozzálát, akkor csodákat találhat.
Végül Hajdúböszörménybe indulunk, ahol a legújabb régészeti leletekből új időszaki tárlat nyílt a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
Terveink között ténylegesen ez szerepel, hogy most ezt a leletanyagot, amit most 18 hónapon keresztül fogunk bemutatni, ezt az elkövetkezendőkben folyamatosan fogjuk cserélni, folyamatosan frissíteni fogjuk a további előkerült leletanyaggal, és ténylegesen a következő tervünk, hogyha ez a 18 hónap letelik, akkor ténylegesen ezt a részkori történetet, ezt a Jamnagyakurgán feltárásához kapcsolódó történetet fogjuk bemutatni, amelyre már készülünk.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Elsőként B. Szabó János történésszel, a Magyarság Kutató Intézet Történeti Kutatóközpontjának igazgatójával beszélgettem. Filmre vitt történelem címmel rendeztek egy egynapos konferenciát a Magyarság Kutató Intézetben. Mennyire kérhető számon a filmen a történelmi hűség?
Hát ez filme válogatja, itt most mindenféle olyan filmalkotásról szó lesz, aminek valamilyen módon köze van a történelemhez, a kosztümös kalandfilmektől a tudományos ismeretterjesztő filmekig. Ugye az első esetben egy kérdés, hogy mennyire kérhető számon, az utóbbi esetben meg nyilvánvaló, hogy azért csinálják, hogy valamiféle történeti információ csomagot közvetítsen befogadható módon a nézők számára.
A néző egyébként mennyire tudja elválasztani magától, hogy dokumentumfilmet lát-e vagy játékfilmet? Tehát ő tudja, hogy mikor hiteles egy film? Vagy mindent elhisz?
Hát ez nézője válogatja. John Lukács, az Amerikában élő magyar történész írta azt, hogy manapság sokkal kevesebben vannak tisztában a múltjukkal, mint eddig bármikor, viszont sokkal több embert érdekel a történelem, mint eddig bármikor. Tehát, hogy nagyon szétnyílt az olló, azt gondolom. Van egy precízen kiművelt érdeklődő közönség, és van egy nagy tömeg, aki bármit elhisz. Úgyhogy valójában a nagy számok törvénye alapján nem lehet belőni, hogy az emberek hitelesnek látnak-e valamit vagy sem, mert hogy nincsenek meg többnyire azok a háttérismereteik, amik alapján ez eldönthető lenne a számukra.
Ezek szerint akkor nagyon sok múlik a filmkészítőkön, hogy mit akarnak tálalni, egyáltalán őket érdekli a hitelesség.
Pontosan, hát valójában csak a filmkészítőkön múlik, hogy ez hogy fog sikerülni. Nem akarok az aktualitásokba belemenni, ugye éppen most az új Napóleon film kapcsán folyik erről egy élénk diskurzus a sajtóban, ahol nyilvánvaló, hogy a filmkészítőit nem érdekli az a fajta történeti hitelesség, amit próbálnak a filmen számon kérni. És mivel az egy üzleti vállalkozás, ezért azt gondolom, hogy nincs is kinek mit számon kérni, hiszen ha az emberek megveszik a jegyet, és megérkezik a kasszába a bevétel, és a bevétel elég nagy, akkor a film jó sikerült abból a szempontból, független attól, hogy hiteles vagy sem. Most ezzel ellentétben én azt gondolom, hogy mondjuk Magyarországon, ahol az állami támogatás egy nagyon jelentős részét képviseli a filmes költségvetéseknek, olyan esetekben is, amikor mondjuk magánpénz is kerül a producerek révén az alkotásokba, az állam támaszthatna olyan elvárásokat, hogy ezek az alkotások ismeretterjesztő funkcióval is bírjanak, hogy a nemzeti közösségnek a hiteles történetét lehessen belőlük megismerni.
A szakmán belül egyébként van konszenzus azzal kapcsolatban, hogy mi a hiteles történet?
Ez esete válogatja, de én azt gondolom, hogy vannak nagyon jól megfogható és ismerhető dolgok, tehát forrásadottságok különbözőek különböző történetekre, tehát mondjuk a honfoglalás kora esetében majd fogjuk látni, hogy korlátozottan, de lehet jelenlegi ismereteink szerint hiteles filmet készíteni az akkori dolgokról, de nem úgy, mint mondjuk ahogy a három testőr koráról, a 17. századi Franciaországról, ahol valamennyi fontosabb szereplőnek ismerjük a portréját és az arcvonásait is. Tehát nyilván Árpád fejedelem kora az nem ilyen. Tehát, hogy attól függ erre a kérdésre a válasz, hogy melyik korszakról van szó, és milyen történeti forrásadottságaink vannak hozzá.
Ugye, hogy mennyire nehéz igazán hiteles történelmi ihletésű vagy történelmi filmet csinálni. Ugye erre például a pozsonyi csatával foglalkozó film, amivel a magyarságkutató egy kicsit meg is égette néhány évvel ezelőtt magát. Önnek van egyébként kedvenc filmje, kedvenc történelmi filmje hitelesség szempontjából?
Én azt gondolom, hogy az egy tragikus történet volt, mert a magyarságkutató munkatársai házon belül jelezték a problémákat azzal a filmmel kapcsolatban. Nem véletlenül született erről idén nyáron egy nyilvános állásfoglalás. Tehát gyakorlatilag a szakmával szemben hozták azt abban a formában létre. És már akkor is megvolt az a szakmai háttér, ami lehetővé tette volna, hogy más irányba haladjanak a dolgok. Én nagyon remélem, hogy ez sikerülni is fog, és a Magyarságkutató Intézet az a későbbiekben a tudományos ismeretterjesztő filmek készítésének egyfajta szakmai bázisává válhat az országban. Hát sok kedvenc filmem van. Én ma egy olyan filmről fogok beszélni, ami most egy friss kedvenc, egy új francia három testőr feldolgozás, ami példa arra, hogy hogyan lehet sűríteni a történelmet minden nehézség dacára is egy modern feldolgozásban.
Ugye a három testőr klasszikusan egy olyan történet, amit nagyon-nagyon sokszor elmeséltek már. Lehet erről igazándiból újat mondani? Vagy pedig a filmkészítők ilyenkor gyakorlatilag saját magukon keresztül tudják szűrni a történetet és a mai kor igényeinek megfelelően átdolgozni?
Hát én most az előadásra készülve nagyon sok három testőr feldolgozást megnéztem, mert ez egy gyakran fölmerülő kérdés, hogy egy olyan klasszikus történet, amiről átlagban tíz évente készül egy új film, az hordoz-e még lehetőségeket a filmkészítés számára. És az a meglepő élményem volt, hogy azokban az időkben, 20. század közepén, középső harmadában, amikor sokkal jobban ragaszkodtak a regényhez, akkor sem született két egyforma három testőr film. Valójában ez olyan, mint egy kertészi munka, hogy van egy klasszikus nagy regény, sok-sok szereplővel és cselekményszállal, és hogy azt a rendező és a forgatókönyvíró hogyan nyesegeti a maga metszőolójával, és hogy mi fog megmaradni belőle, illetve hát ott, ahol kiegészítésre szorul ez a mű, ott ő ezt hogyan pótolja ki, az egy teljesen egyedi megoldássá válik. Már akkor is, hogyha egyébként az alkotók fontosnak tartják, hogy törekedjenek az eredeti mű visszaadására, adaptációjára. Az elmúlt évtizedekben ez a szemlélet teljesen megváltozott, tehát Amerikában a három testőr már csak ürügy arra, hogy filmet csináljanak róla. Ez már a 90-es évek elejé óta így van. Semmi köze ezeknek a feldolgozásoknak az eredeti Dumas regényhez, tehát jó szerével a szereplők neve is csak véletlenül azonos a regényben szereplő hősöknek a nevével. De én azt látom, és pont ez a francia, kortárs francia példa mutatja, hogy még az ilyen esetekben is óriási lehetőségek vannak az innovatív alkotók kezében. Tehát, hogy a művészi szabadság, amire oly sokszor hivatkoznak egyébként emberek, akik elrontják a történeteket és a filmeket az én meglátásom szerint, az lehetőségeket is kínál arra, hogy valami kiteljesedjen, gazdagabbá váljon, és hogy fontos mondani valója legyen a mai kor számára. Mert ez lenne a lényeg, hát azért megyünk moziba, hogy valamit kapjunk ezektől a filmektől.
Hogyha jól veszem ki, akkor önnek tetszett ez az új három testőr feldolgozás?
Sokat kellett vele barátkoznom, de végeredményben igen.
Magyarországon nagyon sokszor ostorozzák a filmipart, hogy nem készülnek igazán hiteles és jó történelmi filmek. Ön is így látja ezt?
Hát eleve nem készülnek történelmi filmek, tehát ez egy költséges műfaj, szemmel láthatóan a filmfinanszírozás hagyományos keretei között nem kivitelezhető, hogy ilyen produkciókat készítsenek.
Azért volt néhány példa az elmúlt években, itt volt például a Hadik.
Hát a Hadikról majd meg fogjuk hallgatni egy kiváló szakértő kollégának az előadását, de én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy ezek a nagymértékű állami intervenció nélkül ezek a filmek nem születtek volna meg, és hát erős kétségeim vannak az irányban, hogy ez egy folyamatos a kezdete lett volna, sokkal inkább egy egyszerű-szigetszerű esetnek tűnik a jelenlegi viszonyok között.
Ugye nyilván egy rövidebb dokumentumfilmet nagyságrenddel kevesebb pénzből meg lehet valósítani. Ez lenne akkor az út dokumentumfilmek gyártása?
Hát a dokumentumfilmeket mások nézik, tehát hogy valójában a célt kell kijelölni, és ahhoz kell forrásokat csoportosítani. Ha történeti ismeretterjesztésről van szó, akkor annak is van többféle lehetősége és megoldása, és létezik dokumentumfilmes megoldás is az ilyen esetekben. Nyilvánvalóan szerényebb eszközökkel, szerényebb közösséget lehet elérni vele.
Bészabó János történésszel, a Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontjának igazgatójával a Filmre vitt történelem című konferencia kapcsán beszélgettem. Hamarosan Borsodabói Zemplén megyében, az ország egyik legészakibb településén, Torna Nádaskán folytatjuk a műsort.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.